az esszé az már eleve egyfajta értelmező műfaj. Abban különbözik egy tanulmánytól például, hogy a szerző megpróbál több oldalról is megközelíteni egy témát, megengedi magának azt is, hogy metaforákkal vagy hasonlatokkal éljen, és én éppen ezért nagyon szeretem ezt a műfajt, mert sokkal szabadabb, mint például egy irodalomtörténeti tanulmány, vagy egy politikai értekezés. Valóban nem újdonság nálam az, hogy megpróbálok értelmezni történeteket, témákat, eseményeket. Ennek a prózának, amit az utóbbi időben írok, ezek műfajilag nevezhetők tárcának vagy tárca novellának, de szintén az a sajátossága, hogy keresem egy történetnek úgymond a kijáratát. Mi is tulajdonképpen a tanulsága egy sztorinak. Nem szívesen használom ezt a tanulság kifejezést, mert kicsi didaktikus és iskolás úgy közelíteni meg például egy irodalmi szöveget, hogy akkor annak van-e vagy nincsen tanulsága, de hát végül is mindenből le kell vonni a tanulságokat. Régen nem írtam eszét, igen, például, és aztán egy idő után, amikor a politika engem is beszippantott, akkor meg publicisztikát nagyon sokat, vagy egyfajta politikai okfejtést, értekezést is, de egyébként történeteket nem írtam, ma már oda jutottam, hogy továbbra is azt gondolom egyébként, hogy nincsen nekem fantáziám, hogy ne ilyen negatívan fogalmazzak, nem tudok kitalálni történeteket, csak hogy közben rájöttem, hogy az életünk tele van történetekkel, tehát gyerekként, kamaszként én is azt hittem, ugye, hogy az írónak feltétlenül óriási képzelőerőre van szüksége. Olvastam Jules Verne, vagyis Verne Gyula regényeit, és azoknak a regényeknek a segítségével be lehet járni a világot, ugye a világóceánokat és világtengereket, miközben tudjuk, hogy Verne Gyula maga talán életében egyszerült hajón is. Tehát azt jelenti, hogy nagyon is elképzeltek, kitaláltak ezek a történetek. Közben aztán ismétlem, rá kellett jönnöm, hogy tele van mindannyiunk élete történetekkel, ha nem a saját életünk, akkor a családunk élete. Igazság szerint ezekben az újabb prózákban, ebben a Nem létező ország című kis kötetben is a saját családomat, a saját gyerekkoromat írom, egyfajta emlékirat jellegük is van ezeknek. De az érdekes az, hogy újabban, megmondom őszintén, hogy versben is nagyon szeretem azt a fajta lírát, amikor szintén egy gyerekkori történéstől, történettől, vagy nem feltétlenül gyerekkori, mindenképpen egy sztoritól indulok el, és számomra ennek az a lényege, hogy versben is keresem a kiutat. Tehát írás közben én nem tudom mások hogyan írnak, vagy prózát például ki hogyan ír. Mindig úgy képzeltem, hogy egy regény az úgy születik, hogy már tudjuk a végét is, ugye a végkifejletet. Tehát van egy vázlata ennek, az író készít egy történetvázlatot, és aztán megírja. Ezért is mondtam sokszor, szerintem ez egy unalmas munka lehet, mikor már tudjuk, hogy minek mi a vége. Nos, én tényleg verset is úgy írok, hogy ha van egy kiinduló gondolat, van egy kiinduló kép, akkor már megszületik a vers, mert arról szól tulajdonképpen ez a vers, hogy akkor mi az értelme ennek a képnek, vagy ennek a gondolatnak. És ezeket a kis prózákat is úgy írtam, hogy ide-oda kitértem, elkanyarodtam, végig gondoltam egy lehetséges kiútat, amíg aztán eljutottam úgymond a megoldásig. Más szóval ez az izgalmas, nem csak az olvasásban is nyilván ez az izgalom, hogy mi lesz belőle, ha olvasunk valamit, De a megírásban is számomra ez az izgalmas, hogy mi lesz belőle.
Mennyi ráció van benne? Tehát ez az előre elképzelése akár a versnek, akár a prózának, s mennyi a spontaneitás, mert én úgy képzelném el, hogy írja, és ebben a kalandozásban azért egymást szülik ezek a mellékutak, vagy nem?
Mivel nem fikcióról van szó az én esetemben, tehát nem arról van szó, hogy akkor azt írom meg, hogy hogyan történhetne valami, ha így közelítjük meg, vagy úgy közelítjük meg, hanem inkább az értelmezés különbözőségeiről van szó, hogy van egy történet, és akkor ezt próbálom így is, úgy is értelmezni. Igen, hát ez már maga egy racionális keresése, kutatása az életünk értelmének, csak ez túl fellengzős, hogyha így fogalmazok.
Nagyon sok mindennek az értelmét keresi és kutatja, a zsarnokra várva összegyűjtött esszékben is elemez. Eljutott vajon egy olyan életkorba is, meg tudásszintre is, amikor már az embernek olyan a rálátása mindarra, ami történt, hogy elemezhet, és következtetéseket is levonhat akár.
Életkorilag szerintem inkább arról van szó, hogy az ember egyre inkább küszködik azzal a hiányérzettel, hogy megéltünk sok mindent, úgymond. Hát ha csak magamra gondolok, vagy az én generációmra, végigéltünk egy diktatúrát, a Ceausescu rendszert, meg ami azt megelőzte. Tulajdonképpen hát az én fél életem abban a rendszerben telt el. Utána meg megéltük azt az eufóriát, hogy akkor most felszabadult a világ körülöttünk, lehetőség nyílt arra, hogy valóban demokráciát építsünk, és akkor megint csak hát legalább két évtizeden át ezzel dolgoztunk. Nem azt mondom, hogy küszködtünk, mert küszködtünk sok mindennel, de végig volt egy olyan optimizmus bennünk, hogy azért lehetséges lesz egy teljesen más rendszert építeni. És utána meg én most látok az utóbbi években, már jó néhány esztendeje, hogy megint csak változik a világ, felborul az az értékrend, amit mi fontosnak tartottunk. Az előbb azt mondtam, hogy azzal a hiányérzettel küszködöm, vagy az a hiányérzetem, hogy mi ezt nem tudtuk eléggé továbbadni az utánunk jövőknek. Nem tudtuk a tapasztalatainkat igazán megfogalmazni. Néha azt is mondhatnám, hogy nem tudtuk megijeszteni eléggé a fiatalabb generációkat, hogy vigyázzanak, mert a történelem az, ha nem vagyunk eléggé óvatosak, visszafordulhat. Itt most például a diktatúrára gondolok, a zsarnoki rendszerekre is. Ma világszerte azért érzékelhető az Európában is, de máshogy is a világon, hogy megint nagyon sokan vágynak például az ilyen autoriter vezetésre, sokan a vezérre vágynak, aki majd eligazgat minket és irányítja az életünket. Hát mi ezt egyszer megtapasztaltuk alaposan, hogy mit jelent az, amikor van egy vezér, aki irányítani akar minket. De ismétlem, lehet, hogy nem is lehetséges ezeket a tapasztalatokat igazán továbbadni, de minden esetre nekem van egy ilyen hiányérzetem, és ezért próbálom az általam megéltekből, vagy az általunk megéltekből levonni a tanulságokat, megfogalmazni, akár eszében, akár publicisztikában, de még prózában vagy versben is továbbadni ezeket a tapasztalatokat, meg egyáltalán értelmezni a saját életünket is. Tehát azt hiszem, hogy ez is kötelességünk, hogy például 1989 körül miért gondoltuk azt, hogy megváltozik az emberi természet, vagy most már egészen más lesz az emberi társadalom. Menet közben rá kellett nekem is jönnöm, hogy az emberi társadalomnak vannak bizonyos törvényei, és a mi életünknek is, amelyek nem változnak meg attól, hogy éppen ilyen rendszer van, vagy olyan rendszer van. Ami megváltozhat, az, amire utaltam, az a társadalmi berendezkedés, és hát továbbra is állítom, hogy igazunk volt, amikor egy minél demokratikusabb és minél nyitottabb társadalmat próbáltunk fölépíteni. Most ez az én megközelítésem, lehet, hogy túlságosan politikusi, politikai megközelítésnek tűnik, hogy a az irodalmat és általában a művészetet nem szabad, és tényleg nem szabad alárendelni semmiféle politikai célnak, de hát maga az irodalom azért mégiscsak arról szól, hogy közvetít nekünk fontos üzeneteket az emberi élettel, a saját emberi létünkkel kapcsolatos, fontos tanulságokat. Meg kell ismételnem ezt a kifejezést, hogy tanulság. Én egyébként mindig is szerettem így közelíteni az irodalmat, miközben idegenkedem például az ilyen kollektivista mozgalmár szövegektől, de mindig azt gondoltam, hogy azért az irodalomnak szerepe van az életünk alakításában, a művészetnek is szerepe van általában, és a kultúrának természetesen.
Hát sokszor kibújik a politikus, hiszen sokszor erre is hegyez ki dolgokat, és a demokráciával hihetetlenül sokat foglalkozik, hogy hogyan kellett volna, vagy hol rontottuk el, hol rontották el talán, ahogy mondotta is az imént. Ezek a töprengések, ezek folyamatosan ott vannak? És amikor felerősödnek, akkor leírja és kiírja magából, mint egy talán terápiaként is akár?
Az én irodalmi pályámnak igazság szerint két szakasza van. Az egyik az még azelőtt, mielőtt politikai szerepet vállaltam volna, és hát ez is évtizedeket jelent tulajdonképpen, sok verses könyvet, sőt még tankönyvet is, meg esszékötetet, verselemzés kötetet. Utána ezt hát legalább 10 évre, de még hosszabb időre abba hagytam, mert teljesen beszippantott a politika. Utána meg a politikát hagytam abba, és megint írni kezdtem. Jó lenne igazság szerint összehasonlítani, hogy én például másképpen látom az irodalmat most, tehát egy politikusi pálya után, mint azelőtt. Szeretném azt hinni, hogy nem. Tehát, hogy számomra most is ugyanaz, és persze ugyanolyan fontos az irodalom. De az az igazság, hogy ma már azért bizonyos értelemben türelmetlenebb vagyok azokkal szemben például, akik szét akarják választani például az alkotó munkát, vagy az alkotó tevékenységet, és a közéletet. Tehát nem gondolom azt, hogy egy írónak például feltétlenül bele kell szólnia abba, ami körülötte történik, elsősorban a politikában. Hogyha úgy van, akkor meg kell szólalnia, de nem feltétlenül kell ennek tükröződnie egy költő verseiben. Én nem hiszem, hogy politikai verseket kellene írnunk. Én is úgy gondolom, hogy aki a politikához hozzá akar szólni, az ne versben tegye elsősorban, hanem publicisztikában vagy más eszközökkel. De olyan értelemben mégis türelmetlenebb vagyok, hogy én azt gondolom, hogy főleg olyankor, amikor az értékrend változni látszik, amikor az értékek felborulnak, és én most úgy érzem, hogy egy ilyen korban vagyunk, akkor értelmiségi embernek bele kell szólni abba, hogy mi történik körülöttünk, és véleményt kell mondania. Ez más, mint hogyha valaki politizálásra vállalkozna. Nem erről van szó. Az egy másik vállalás, egy másik mesterség, így is meg lehet közelíteni, de azért véleményt kell mondani, és hát valószínűleg, hogy ilyen értelemben nálam is közelebb került az irodalom a közélethez vagy a politikához. Bár a mi életünk azért 1989 előtt is arról szólt, hogy amit írtunk, azáltal is próbáltunk kimondani olyasmiket, amit más eszközökkel nem lehetett kimondani. Ugye egy teljesen zárt világban, ahol működött a cenzúra, ahol hát, hogyha az igazságot kimondta valaki leplezetlenül, akkor azt a rendszer rögtön szankcionálta. Éppen ezért folyamatosan kerestük legalább az áthallásos módszereket, legalább az áttételes megfogalmazását annak, amit kritikának lehetett akkor is nevezni. Én nyilván egy adott pillanatban, amikor a politikát úgy nagyjából abba hagytam, vagy félig meddig abba hagytam, és ismét elkezdtem írni, akkor próbáltam a kettőt külön választani. Tehát igazság szerint már próbáltam letagadni a politikát, amikor irodalomról beszélgettem egy könyvbemutatón, nem örültem annak, hogy az én esetemben 5 perc után csak eljutottunk a politikához, hiába kezdtük a költészettől és az ábrándos lelkű költőktől. Pillanatok alatt úgyis nem tehetek róla, nem én, hanem a kérdezők, vagy aki vezette azt a bizonyos könyvbemutatót, csak elterelt a politika irányába, és ez bevallom, hogy zavart. Zavart, mert én is úgy szerettem volna, hogy ezt a kettőt válasszuk ketté. Ma már nincsen bennem egy ilyen érzés, sőt azt gondolom, hogy kinek a saját életét kell mondania, irodalomban és művészetben is, és hát az én életemnek, tetszik, nem tetszik, bizony nagyon nagy része az, hogy politizáltam, és hát ő nem lehet szabadulni. Most is odafigyelek, hogy mi történik körülöttünk, időnként visszafogom magam, hogy ne próbáljak mindenbe beleszólni, de azért elég gyakran, ugye az imént szó volt arról, hogy publicisztikában vagy más eszközökkel véleményt mondok.
Önelemzések is olykor ezek az írások, tehát az egyéni elemzése, és hát óhatatlanul is a közösségnek az elemzése, sorsoknak, vagy a fejlődésnek akár.
Önelemzés mindenképpen, és az irodalom azért is alkalmas arra, hogy akár önmagunkról is nagyon őszintén, ha kell, kritikával szóljunk, mert hát ugye régi közhely például az is, hogy a versben van a szerző, de tulajdonképpen az a bizonyos lírai alany, a megszólaló, a lírai én, az egy kicsit más, mint a szerző. És ez a különbség, ami persze egy kitaláció, az az igazság, de azért ez a különbség alkalmas arra, hogy sokkal szabadabban beszéljen önmagáról is az ember. A próza megint csak alkalmas erre, de az olyan értelemben, hogyha harmadik személyben beszélünk önmagunkról, akkor tulajdonképpen nem is feltétlenül derül ki, hogy ez most rólunk szól. Szükségünk van erre az önelemzésre, szükségünk van az önkritikára. Én se gondolom azt, hogy mindent jól cselekedtem, remélem mások sem gondolják önmagukról ezt, de az ilyen típusú visszanézésre erre mindannyiunknak nagy szükségünk van, és az írás például erre alkalmat ad. Mert az imént beszéltem arról, hogy az utódainknak, vagy a nálunk fiatalabb generációknak nem feltétlenül tudunk átadni mindent, amit megéltünk, megtapasztaltunk. Nem is tudjuk őket feltétlenül megóvni attól, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat. De az azért egy nagyon rossz megközelítés, hogy hát mi mindent jól cselekedtünk, csak most az utánunk jövők elrontják. Azt gondolom, hogy mi sem cselekedtünk mindent jól, szeretném úgy gondolni, hogy azért több jót cselekedtünk, mint rosszat, vagy sokkal több jót, és az utánunk jövőket sem szabad úgy nézni, mint akik mindent elrontanak.
Van egy íve is ezeknek az írásoknak, egy ilyen ide-oda mozgás is ugyanakkor, tehát visszatér a múltba, és utána vissza a jelenbe, egyfajta összehasonlításképpen is, ami különösen izgalmas. És ezért is kérdeztem, hogy önelemzése, mert felölel évtizedeket tulajdonképpen, és veszi lépésről lépésre, és elemzi, hogy mi minden történt az alatt, az idő alatt.
Az irodalom általában egy személyes műfaj. Az irodalom által közel kerülünk egy regény, kitalált vagy valós szereplőihez, egy kis próza, kitalált vagy valós hőseihez, és közel kerülünk a versben, amely kötelezően tulajdonképpen egyes szám első személyű szöveg, az illető versnek az alanyához és tárgyához. Ami a lényeg, hogy az irodalom az egy személyes műfaj, tehát annak személyessége van, és éppen ezért elvben hatásosabb lehet, és izgalmasabb lehet, mint egy elméleti elemzés, mint egy egyébként nagyon fontos és messzire mutató tanulmány. Nekem veszőparipám tulajdonképpen, nem csak nekem, hogy mi nem csak a távoli történelemből, hanem a közelmúlt történelméből sem tanultunk eleget. Most nem feltétlenül az elmúlt 35-36 esztendőre gondolok, hanem például a 20. század történelmére. És a 20. század történelmében, ha végig gondolom, rengeteg trauma van, mi hajlamosak vagyunk egyébként panaszkodni, siránkozni, de az az igazság, hogyha én belegondolok a szüleim, nagyszüleim, családom 20. századi életébe, akkor nekem nincs semmit siránkozni, és nekünk nincs semmit siránkozni. Tehát a lényeg az, hogy újból és újból visszatér az a gondolat, nálam is, másoknál is, hogy nem tanultunk abból, ami az első világháború előtt történt, csak velünk magyarokkal, most beszéljünk erről, de egyáltalán ebben a térségben másokkal is, nem tanultunk abból, hogy miért lett, hogyan lett Trianon például, vagy hogyan szedték szét ezt a nemzetet valójában. Nem tanultunk a két világháború közti időszakból, nem tanultunk abból, hogy hogyan ragadta magával a tömegeket egy szörnyű és embertelen eszme, a fasizmus és a nácizmus. Nem tanultunk utána abból, hogy hogyan nézett ki sok-sok évtizeden át a kommunizmus, de ezt elemezni a történészek dolga elsősorban nyilván, de nem csak az övéké. Viszont az irodalom azért alkalmas mégis egy ilyen elemzésre, mert nekem magamnak is rá kellett jönnöm, hogy csak a saját családom életében ott van ez az egész történet. Én ezt meg is írtam több alkalommal, több megközelítésben. Nekem például az apám családja az úgy nézett ki, hogy nagyanyámék voltak öten testvérek, egyedül ő maradt a faluban, erdővidéken. Egy testvére viszonylag közel Magyarországra került, és ott halt meg, és három testvére kivándorolt Amerikába, és soha haza nem jöttek. Leveleztek, tudtak egymásról, de egészen fiatalon, 1917-18-20 körül kivándoroltak Amerikába, szegénység volt, nem lehetett megélni a Székelyföldön, erről is keveset beszélünk, hogy a Székelyföldet azelőtt is elhanyagolták, igazság szerint, mielőtt Romániához került volna. Kivándoroltak, ott élték le az életüket, és egyedül maradt nagyanyám otthon. Nagyapám, tehát a nagyanyám férje, kétszer járt Amerikában, összesen 8 évig dolgozott, küldte haza a pénzt, építettek új házat, földeket vásároltak, utána aztán jött a kommunizmus, elvették, vagy illetve be kellett vinni a közösbe ezeket a földeket. Nagyapám még 3-an voltak testvérek, ebből egyedül nagyapám maradt a faluban, a nővére is kivándorolt Amerikába, a fivére is kivándorolt, és ott élték le az életüket. Ez csak egy család, és ez nem egy kivétel. Például azon a vidéken nagyon sok ilyen család van. Hát ez maga a történelem, és minden, ami ehhez kapcsolódik, most nem beszélek arról, hogy szintén a családomból kik voltak Oroszországban, hadifogságban, és ki mikor jött haza, és milyen életek voltak, és milyen történetek. Ezt már csak azért is el kell mondani, mert úgy a történelemről lehet elmélkedni, de az nem feltétlenül ragadja meg a hallgatóságot, vagy az olvasót. De ha jól sikerül megírni ezeket a családi történeteket, akkor talán ugyanazokat az üzeneteket sokkal hatásosabban lehet közvetíteni.
Az irodalom már is ott bujkál ebben az irodalomban tulajdonképpen, hiszen nagyon-nagyon sokszor rálátással van arra, ami az irodalomban is történik, nem beszélve arról, hogy hány versidézetet sző bele. Hogyan fűzi össze tulajdonképpen a mindennapokat ezekkel az olykor Petőfi, olykor Arany, olykor meddig is ment vissza, 18. század végéig akár, és a jelennel?
A jelen az általában a múltból származik, ugye, tehát mi is mindannyian a múltból jövünk. Én azt szoktam mondani, hogy például az irodalom is úgy néz ki, hogy a költők azok egymás vállán állnak. És ez tényleg így van. József Attilánál fel lehet fedezni például Adit. Időnként utalásokkal, időnként egy-egy rímpárral. Kosztolányi Dezsőnél is egyébként. Adinál föl lehet fedezni időnként Arany János történelem szemléletét, és nem csak időnként, hanem szinte állandóan Petőfinek ezt a messianisztikus magatartását. Petőfiék annak idején nyilván sokat tanultak Vörös Martitól, meg tanultak Kölcseiéktől is. Tehát a költők egymás vállán állnak, és hogyha ismerjük ezt az irodalom történetet, akkor időnként még gondolatokat, még képeket is fellelünk, amelyeket ők örököltek az elődeiktől. Például az irodalmat is, ami ma születik, úgy lehet igazán értékelni és megérteni, hogyha tudjuk, hogy mi volt előtte, vagy mi volt és mi van mögötte. Ugyanez a helyzet mindenfajta művészettel. Én a zenéhez értek a legkevésbé, de gondolom ott is a maiak azért dolgoznak abból, amit megalkottak a zeneszerzők az előző évszázadokban. De hát a festészethez, képzőművészethez egy kicsit közelebb vagyok, az sem a szakmám semmiképpen. Ott meg aztán jól látható, hogy hogyan veszik át az elődeiktől a motivumokat, a stílust, és hogyan változtatják meg, és hogyan újítják meg, mert hogyha összességében nem eredeti, az, amit valaki alkot, csak átvétel, az akkor nem sokat ér, persze. Ez a hivatásom, ez az igazság, tehát azért én magyar-francia szakot végeztem Hajdanában, Kolozsváron. Ilyen értelemben nem csak arról van szó, hogy verset írok, hanem ez a szakmám is, tehát én ezt taníthattam is volna, de nagyon rövid ideig tanítottam még a kezdet-kezdetén, de utána meg szerkesztőként dolgoztam, mások szövegein ugye állandóan azokat kellett olvasni, javítani, ha szükséges volt. Ilyen értelemben ez nekem a mesterségem is. Sőt, az egyik legnagyobb sikerélménye, megmondom őszintén, az, hogy egészen fiatalon ahhoz képest, tehát 1981-ben, amikor 30 éves voltam, írtam egy tankönyvet, nem saját ötletemre, hanem felkértek erre a 20. századi magyar irodalom tankönyvét. Én ezt nagyon szerettem írni, nagyon hamar, akkor még közel voltam ugye az irodalom történethez, azelőtt néhány évvel végeztem az egyetemet. Néhány hónap alatt megírtam ezt a tankönyvet. Még arra is volt lehetőségem az akkori nagyon kemény cenzurális feltételek közepette, hogy itt-ott módosítsak a tanterven. Abból nagyon szívesen tanultak néhány évig, és tanítottak. Aztán nem sokáig maradt érvényben az a tankönyv, mert ki akarták venni belőle az egyik számomra fontos szerzőt, I.S. Gyulát. Akkor kértem, hogy vegyék le a nevemet a tankönyvről. Ez 1983-84 körül volt. Hát nem a nevemet vették le a tankönyvről, hanem a tankönyvet vették ki a forgalomból. Aztán 1990 után még néhány évig más formában, Lán Gusztávval, közös szerzőséggel visszakerült az iskolákba ez a tankönyv. Ezt azért fejtegetem ilyen hosszan, hogy bizonyítsam, hogy igazság szerint ez nekem persze, hogy mesterségem. Nagy örömmel és nagyon szívesen műveltem ezt a mesterséget.
Végül arra nem érkezett válasz, hogy hogyan születnek ezek. Nem tudom, ezek megrendelésre születtek ezek az írások? Erre vagyok kíváncsi, hogy motoszkál valami, és akkor leül és kiírja magából, vagy jön egy felkérés?
De úgy is fogalmazhatnék, hogy is-is. Persze, hogyha valakinek a hivatása az irodalom, akkor én azt szoktam mondani, hogy azt állandó jelleggel művelni kell. Nem arról van szó, hogy például, hogyha van egy szabad fél óránk, akkor leülünk gyorsan és írunk egy verset. Először is ez vagy sikerül, vagy nem. Hanem arról, hogy akkor mi állandóan úgy is szemléljük az életünket, és úgy is figyeljük a körülöttünk levő mozgást, vagy a dolgok alakulását, hogy abból mikor jön össze például egy vers. Ez az igazság. Tehát úgy képzelem el, és ez a példa talán szemléletesebb, hogy egy festő is, amikor járkel a világban, kint az erdőben, a mezőn, a városban, akkor állandóan a festő szemével is nézi azt, ami maga körül van, hogy miből lehet kép, tehát színek, formák, mi az, ami képpé válhat, és ami megfesthető. A verssel is valami ilyesmi van. De az az igazság, hogy itt például most két könyvről beszélünk, az egyik egy ilyen kis prózakötet, tárcakötet, a nem létező ország, a másik pedig esszéket és publicisztikákat tartalmaz a Zsarnokra várva. Ezeknek egyrészt rendelésre született, ez így van. Valószínűleg, hogyha nincs egy olyan igény, például publicisztikára, hogy akkor időnként kértek engem, hogy írjak meg valamit. Éppen volt egy politikai változás, vagy valamilyen közéleti téma, ami úgy előtérbe került, és akkor felkértek, hogy nem írnék erről, vagy megkérdeztek, és lehet, hogy magamtól nem írtam volna meg. Olyan is van ezek között, amit én mindenfajta kérés, rendelés nélkül írtam meg, mert szükségesnek tartottam, hogy megszólaljak. Tehát sok ilyen van. Vannak jó rendelések és rossz rendelések. A jó rendeléseknek örülni kell, és a rossz rendelést vissza kell utasítani. A próza is érdekes, mert azért ugye prózát rendelni valakitől, ez egy kicsit nehezebb. Ugye az Élet és Irodalomnak, a Magyarországi Heti Lapnak van egy tárca rovata, egy kis próza rovata. Minden évben 4 írót kérnek fel, hogy felváltva hetente írjanak egy-egy tárcát ebbe a rovatba, és akkor a szerkesztő óvatosan, hogy megkért engem, hogy nem vállalkoznék-e ilyesmire, én eléggé meggondolatlanul elvállaltam, hogy akkor havonta írok egy ilyen tárcanovellát vagy kisprózát. Miután elvállaltam, utána jól megbántam, ez így szokott lenni, hogy miért kell nekem beleugrani olyasmibe, ami nem is biztos, hogy sikerülni fog, mert tényleg én ilyen jellegű prózát kevésbé írtam. De aztán menet közben megkedveltem, és rájöttem, hogy hát ennek örülnem kell, hogy tőlem ilyesmit kértek. Tehát ilyen értelemben született ez rendelése, nem a témát jelölte meg nekem valaki, hanem hogy nem vállalkoznék-e arra, hogy havonta egy ilyen tárcát írok. És aztán annyira megkedveltem, hogy ezen a rendelésen túl is írtam még néhányat. Tehát ebben 20-valahány tárca van ebben a kötetben.
Most kezdem érteni ezeket a pontosításokat, amelyek a magyarországi olvasóknak szólnak a szövegben, mert ezt nem egészen értettem, az út irány, hogy hogyan olvassák.
Ez egy érdekes dolog, ez egyébként a prózában is ott van. Engem is sokszor elgondolkoztat, hogy egyáltalán szabad-e ezzel foglalkozni, de például a publicisztikában is nagyon sokszor előbukkan az, hogy megszólítom az olvasót olyan értelemben, hogy akkor ezt most így kell érteni, vagy úgy kell érteni, vagy hogy nálatok ezt így mondják, de nálunk úgy mondják. Mi egy viszonylag kis nemzet vagyunk, de időnként görcsösek a végtelenségig. A magyarországiak egyrészt nem tudja elviselni azt, hogy mi a sárgarépának azt mondjuk, hogy murok, és engem is idegesít, ha ők azt mondják, hogy sárgarépa. Tehát azért, ha már olyan nagy nemzetnek gondoljuk magunkat, ezeket el kellene viselni, hiszen a németek például nem is értik egymást, ha a saját otthoni anyanyelvű dialektusukban szólalnak meg, tehát van a német nyelvnek egy irodalmi változata, az úgynevezett Hochdeutsch, tehát a magas német, és azon írnak az írók, és azon szólalnak meg a nyilvánosságban mások is. De nem ez a lényeges, hanem az, hogy nekem magamnak is észre kellett vennem, hogy amikor például politikai tárgyú publicisztikát kérnek tőlem, vagy esszét, Magyarországról, de úgy, hogy a romániai történetekről, vagy a romániai helyzetről írjak, akkor másképp kell fogalmaznom. Meg kell magyaráznom bizonyos dolgokat a magyarországi olvasónak, mert hiába tűnik úgy, hogy ismerjük egymást, hogy látjuk, hogy mi történik a másik országban, amikor ezt meg kell fogalmazni, kiderül, hogy ez nem éppen így van. És tényleg akkor megengedem magamnak azt, hogy hát néha félig tréfásan, máskor meg kevésbé tréfásan, de hogy megmagyarázok valamit, amit az itteni olvasónak nem kellene megmagyarázni. Tehát ha ő olvassa, akkor meg csodálkozik azon, hogy ezt nekem miért kell kifejteni.
Hogyan illeszkedik az életműve, a gyerekvers?
A gyerekvers aztán tényleg érdekes módon rendelésre születik, de ez egy nagyszerű rendelés. Gyerekverset fiatal poétaként nem írtam. Az az igazság, hogy ma már nem is szeretem azt a különbségtételt, hogy gyerekirodalom és felnőtt irodalom, mert ebben van egy ilyen lenézés, ugye, tehát hogy a gyereknek ott gügyögünk. Holott ma már az a véleményem, hogy ha valakinek nagyon is nagy felelősséggel kell írni, az a gyereknek kell felelősséggel írni. Mert a felnőtteket már sem elrontani, sem megjavítani nem lehet, viszont a gyerekeket még rossz irodalommal, rossz művészettel elronthatjuk, vagy jó irodalommal, jó művészettel segíthetjük őket. Nos, a rendelés pedig azt jelenti, hogy akkor kezdtem gyerekverset írni, amikor a gyerekeim kicsik voltak. És akkor egyszerre csak ugye közvetlen kapcsolatba kerültem a gyerekek világával, a gyerekek nyelvével, a szemléletüket is jobban megértettem, és akkor írtam nagyon sok gyerekverset. Aztán ahogy ők felnőttek, ez úgy abba maradt. Közben lett egy kisebb kisfiam is, aki már szintén nagy, úgyhogy mostanában már megint nem nagyon írok gyerekverset, de akkor megint néhány évig sok gyerekverset, sőt néhány gyerekmesét is írtam. Tehát ez egy rendelés. Rendelés, mert ott vannak körülötted a gyerekek, vagy ott van melletted a gyerek, és akkor érzed, hogy meg kellene szólítani ezekkel az eszközökkel is, ebben a műfajban is, és meg is tudod szólítani. Másrészt pedig azért, ami a romániai magyar, vagy erdélyi magyar gyerekirodalmat illeti, ennek volt egy sajátossága 1989 előtt, és pedig az, hogy volt egy kiváló gyerekfolyóirat, a Napsugár. A Napsugár szerkesztőségében szerkesztőként ott voltak a legjobb bíróink. Kányádi Sándor dolgozott, Fodor Sándor, Bajor Andor, Bálint Tibor, és akkor, amikor hát felnőttekhez szóló irodalmat lehetett ugyan közölni, de mindenféle korlátok között kellett szlalomozni, akkor a gyerekvers valamiképpen egy kiáratot is jelentett, vagy a gyerekirodalom általában a mese. És hát nem véletlen az, hogy az erdélyi gyerekirodalom, az én azt hiszem, hogy a magyar irodalmon belül is egy kiemelkedő teljesítmény. Kezdve egyébként még a világháború előttről, tehát Benedek Elek azért mégiscsak a legnagyobb meseírónk, nem csak itt Erdélyben, hanem az egész magyar nyelvterületen. Meg hát akiket az előbb felsoroltam, azok maradandót alkottak gyerekirodalomban. Fodor Sándor csipikéje, meg Kányádi Sándor versei, és folytathatnám a sort. Ezek rendelése, de ezek tényleg belső rendelésre születtek az én gyerekverseim.
De szándéka szerint hogyan próbált szólni hozzájuk? Nem gügyögve, nem rossz minőségű verseket írva, hanem hogyan kell ön szerint a gyerekhez szólni?
Legelőször is igényesen szerintem, nyelvileg például. Másrészt van egy különbség természetesen, ahogy míg feltételezésünk szerint egy felnőtt olvasó, egy átlagolvasó, egy átlagos kultúrájú olvasó, az rendelkezik mindenfajta információval, tehát ott nem kell arra vigyáznunk, hogy az információkat megszűrjük, mert esetleg nem fogja tudni, hogy miről van szó. A gyerekeket szóló irodalom esetében ennyi a különbség, hogy persze, hogy egy 4-5-6 éves gyerek még nem rendelkezik mindenről a kellő tudással, tehát neki úgy, azon a nyelven, azokkal a képekkel kell szólnunk, amelyeket megért. De én más különbséget nem látok, és ismétlem, azt hiszem, hogy a felelősségünk tényleg nagyobb, hogyha a gyerekekhez szólunk, mint hogyha a felnőttekhez szólunk.
A mesékhez volt elegendő fantáziája?
Hát néhány mesét írtam. Igen, azokban van azért fikció is, ez az igazság.
Azt írja, hogy képtelen vagyok újat kitalálni, írom, amit hoztam magammal a gyerekkorból. Emlékiratokra még nem gondolt? Én nagy élvezettel olvastam ezt is, mert hát benne van élete, politikai vonatkozás, gyerekkori, fiatalkori, kultúrtörténet is van olykor benne.
Emlékiratra egyrészt gondoltam is, másrészt szorgalmazzák is sokan. Egyelőre, amit látok, hogy szétszórom ezt az emlékiratot, tehát pontosan ilyen szövegekbe, prózába, néha még verseimben is föl lehet fedezni azt, hogy elmesélek valamit, ami velem történt, de hát ezt valóban össze kellene fogni valahogy egy emlékiratba. Nem tudom, hogy az-e a leg fontosabb, vagy az-e a legizgalmasabb, ami 1989 előtt velünk történt, mert azt írom. Tehát tulajdonképpen ezekben a kisprózákban is írom ezt. Azt írják mások is, nagyjából hasonlóak a történetek, tehát az előbb utaltam arra, hogy ugye egy-egy családnak az életében benne van az egész társadalomnak, vagy az egész térségnek az élete. Viszont az, ami nekem mostanáig nagy mulasztásom, és amit meg kell írnom, feltétlenül az, ami 1989 előtt történt velem és velünk, mert hát olyan helyzetben voltam elég sokáig, nem egy-két évig, hanem évtizedesen, ami egyénivé, egyedivé teheti azt, amit én elmondok, és amit csak én éltem meg. A politika ugye az nagyon sokszor arról szól, hogy négy szem közti tárgyalások, személyes kontaktusok, szűk körben, szűk csoportban dőlnek el dolgok. Rengeteg politikussal találkoztam, tárgyaltam, nem csak Romániában és nem csak románokkal, hanem Magyarországon is, tehát 1990-től errefele ismertem és ismerek minden fontos politikust. Ezeket a mostani fiatalokat nem mind, de többségüket azért igen. Európai politikusokkal is találkozhattam. Ettől függetlenül is, hogy az RMDSZ-en belül hogyan alakítottunk bizonyos megoldásokat, hogyan értünk el, vagy nem értünk el adott esetben eredményeket, hogyan ütköztek az RMDSZ-en belül is a vélemények, az álláspontok. Teljesen világos, hogy erről ebben a pillanatban én tudok a legtöbbet, vagyis sok olyant, amit mások nem ismernek, nem mondhat el más, és nekem igen, azért azt hiszem, hogy ez kötelességem lenne ezt mind-mind megírni.